Irgalmas és kegyelmes Isten az Úr, késedelmes a haragra és hosszú tűrő. Nem haragszik mindvégig, de elengedi népek maradékának békét. Irgalom, kegyelem és békesség nektek bőségesen Istentől, ami Atyánktól, az ő egyszülött fiától, ami drága megváltunkból Jézus Krisztusból, a Szent Lélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 72. Zsoltár első versét. Kiáltsunk az Úrhoz, az Istenhez, az én szómat, emeljék kiáltásunkat.
Yeah.
sem indulnak meg a gyermek Isten tiszteletet, Isten tiszteletünket párhuzamosan. Továbbra is várjuk a tartós jelenlőszereket az élő szabra programunk számára. Közérdekű híreinkből. Köszönjük mindazoknak a gyülekezeti tagoknak, szolgálóknak, óvodák és iskolák pedagógusainak, dolgozóinak, presbitereknek, minden kedves önkéntesünknek, áldozatos munkájának, a tegnapi napon Kárpát-medencei református tanítványa lebonyolítását segítették. Vendégek örömmel sok szép emléket támasztak, pozitív véleménye volt a házigazdáktól, püspökök külön nagyon megdicsérten a szervezőket, minden ékesen szép rendben, Isten dicsőségére történhetett, tanítót, ma a Duna TV 11 órákat közvetíti, de biztos vagyok benne, hogy a Duna TV holnapján a médiatárban meg lehet majd tekinteni utólag is. Éves kiemelt célatokozásunk továbbra is a Gondolkodó-Gyülekezeti Ház és Parókia építése. Hálásak vagyunk, hogy már látványos azért a előrehaladása a munkáknak, egy nyilvánzárok is belettek már építve, és sok felső munka is elkészült már, amit nem sorolok most föl. Kifüggesztettük a két kiárathoz a végleges rajzát a templomunknak, tehát itt most nem elsősorban a gyülekezeti ház helyzete a érdekes, hanem ez a terv tartalmazza, hol lesznek az új parkolók kijelölve, a parkosítás, a térkövezés. Nézzék meg a testvérek, illetve ugye új kerítés lesz és új autóbejáró kapu. Azért is kérjük a testvéreket, hogy tájékozódjanak, hiszen már tényleg jelentős támogatást nyertünk a kormányzattól és az önkormányzattól is, de ahhoz, hogy el tudjuk fejezni a teljes útvart, mindezekkel a tervekkel továbbra is szükségünk a gyülekezet adakozására is. Költségvetésünkre 10 millió forintot terveztünk egy gyülekezeti adományból erre a célra. Természetesen nem csak a tudai, hanem az egész gyülekezeti közösségtől, így három gyülekezeti részből. Nagyon kevés adományunk volt ebbe az évben, alig több mint 3 millió forint. Úgyhogy akit indítottunk, köszönjük az adományait erre a célra. Szeptember 16-án, vasárnap délután 3-tól gyülekezeti kirándulást tartunk újra. Hát ezek a harmadik kirándulásaink. A római fürdőhöz megyünk Bakonynánáról. Bakonynánáról a gyalogútra kb. 5 km, 82 méter szintkülönbséggel. Itt a Budai úton 3-4-től gyülekezünk. És jó lenne odaérni Bakonynán a déli részére a két túra parkolójában, 3-4-5 körül, és onnan indul a túra, este 7 után tervezzük a visszaindulást. Várjuk mindenki szeretettel, tudja jönni autókkal, de bizonyára lesznek ülőhelyek az autókban is, aki nem tud azzal jönni. Örömmel hirdetjük, hogy újra itt a templomunkban lesz az egyházmegyei női csendes nap. Október 6-án szombaton 9-től kezdődik a regisztráció, és 9 órakor kezdődik az alkalom. Előadó Zámbori Hajnak a lelkipásztor asszony lesz. Előadásának címe Álmok, amelyek megvalósulnak és amelyek nem. A vendéglátáshoz, hiszen az egész egyházmegyéből válunk résztvevőket, sütemény idegben sajnálatokra ajánlásokat kérünk. Feleségem kérte, hogy kérdessük, hogy erre kapunk támogatást az egyházmegyéből. témáról, gyülekezeti programokról, hívjuk haza ismerőseinket is. A könyves asztalunk az új könyvekért érkeztek, ezt is ajánljuk minden figyelmével. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat, a Rebeke, a Florina, Hilda, Csobán, Rozsány, a Róza, Viktor, Lőri, Zakariás, Regina, Mária és Adrián testvéreinket, Burán nevéküket. Esküvők lesznek szeptember hónapban, mind a két templomunkban, a részletek elolvashatók a hirdetésekben, most csak a neveket olvasunk, hogy Vasas László és Marcia Tóbárka, valamint Konsz Tamás és Ács Elenát a két Isten áldását, tervet házasságukra, Burán nevéküket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy temetés volt múlt héten, búcsúzunk Tömör Józseftől, aki 73 éves volt, szerető gyászoló család itt van körünkben, Isten vigasztalását kérjük a feltámadás reménységével. Temetés is lesz jövő héten, két hét múlva. Német Ismánné született Mihály Bőnyiken, Mundel 90 éves korában, temetése szeptember 12-én szerdán, félek, hogy lesz a szerdes kerti temetőben. Uradjon vigasztalás a köszönt élő gyászolóknak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, folytassuk tovább is Isten tiszteletünket. Énekeljük a 265. dicséretet. Négy versével énekeljük. A 265. dicséret így kezdődik. Hagyjad az Úristenre, te minden utatot. Első négy vers a énekeljük.
Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől. Aki bár rejtőzködő Isten, láthatatlan, de kijelenti magát azoknak, akik őszinte szívvel keresik őt. Testélet közöttünk Jézus Krisztusban, közöttünk lakozik szent lelke által. Egy irgalmas, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek az Ószövetségi Szentírásból, Példabeszédek könyve 30. részéből. Annak első 9 versét olvasom, lelketek épülésére, szívetek vigasztalására. A Példabeszédek könyve 30. részének első 9 verse így hangzik, Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi. Elfáradtam, Istenem. Elfáradtam, Istenem, végem van. Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. Nem tanultam én bölcsességet, és nem ismerem a szentnek tudományát. Kiment fel az égbe, és kiszállt le onnan. Kiszedte össze a markába a szelet, és kiöntötte köntösbe a vizet. Kihatározta meg az egész föld határát. Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? Istennek minden szava színigaz. Pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol és hazugságban maradsz végül. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok. Ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Eddig az idézet a Példabeszédek könyvéből. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük a Te igédet, köszönjük, hogy Te csodálatos jelenléted átfog mindent, és Te szólsz ma is, szólsz az Isten tiszteleten, szólsz, ha egyedül magunkba olvassuk az igét, mindenkihez személyesen. Te tudod, hogy ki milyen helyzetből jött most közénk. Van, aki gyászban van közöttünk, van, aki családi problémákkal, vagy betegségben, vagy megoldatlan helyzetben, vagy bizonytalanságban van a jövője, hivatása felől. Urunk, köszönjük, hogy most is mondhatjuk, hogy a Te beszédet színigaz. És Te mondtad, Jézus, hogy nekünk az igazságra van szükségünk. Ezért táplálj hát bennünket most is a Te igéddel. Mert a Te igéd azon túl, hogy igaz, lélek és élet. Urunk, Te tudod megújítani a lelkünket, és Te nálad van az igazi élet. Add ezt nekünk most is, Jézus Krisztus által. Te vezess bennünket igaz bűnbánatra, vigasztalásra, gyógyulásra. Te készítsd a szívünket az úrvacsorai közösségre. Urunk, hogy mondhassuk hittel, nem csak belátva, hanem úgy is élve, hogy minden forrásaink belőled fakadnak, Uram. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük fennállva a 266. dicséret első versét. Istennek szeretett népe, az az ige, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az imént felolvasott bibliai bölcsesség irodalomba, példabeszédek könyve 30. részében, és egyetlen egy verset olvasok hozzá még, a 87. Zsoltár 7. versét, amely így szól: körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Minden forrásaim belőled fakadnak, Uram. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, mai vasárnappal, már a harmadik vasárnap, hogy egy sorozatot folytatunk a bibliai bölcsesség irodalomról. Nemrégiben fejeztük be a Prédikátor könyvét bibliaolvasó kalauzunk szerint, de ahogy meg is állapítottuk, a példabeszédek könyve, az énekek éneke, sőt még a Jób könyve, sőt még a Zsoltárok könyvében, de még a prófétáknál is találunk olyan részeket, olyan tanításokat, amit bölcsességirodalomnak nevezhetünk. Az első vasárnap az volt a címe az üzenetnek, hogy keresd a bölcsességet. Múlt vasárnap arról hallottunk buzdítást, hogy hallgass a bölcsességre. A mai üzenetnek az a címe, hogy a bölcsesség kezdete. Ha ezt a címet úgy tennénk föl, mint egy kérdés, hogy mi a bölcsesség kezdete, bizonyára mindannyiunknak eszébe jut egyből a jól ismert idézet a Bibliából: a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mit jelent az Úrnak félelme? Mit jelent a megtalált bölcsességre hallgatni és azt szerint élni? A bölcsességről megállapítottuk, hogy nevezhetjük a bölcsességet Isten láthatatlan, ám de tapasztalható jelenlétének itt a világban. Természetesen az, hogyha azt mondjuk, hogy átjár Isten jelenléte mindent, élő és élettelen részeit az univerzumnak, vagy a mi földünknek, ennek a csodálatos élő bolygónak, az nem azt jelenti, hogy minden Isten. Tehát nem azt jelenti, hogy ha Isten mindenütt jelen van, akkor mindent imádhatunk Istenként, mint ahogy a természeti népek imádták a földet, a vizet, a tüzet, a levegőt. Egyébként ma is vannak ilyen hitrendszerek, nevezhetjük újkori pogányságnak, hogy újra az emberek ilyen elemekben bíznak és istenítenek, és földanyácskához imádkoznak, meg ilyeneket tesznek. Ez bálványimádás. Tehát amikor arról beszélek, hogy Isten bölcsesség és jelenléte áthat mindent, azzal nem azt mondjuk, hogy minden Isten, hanem azt mondjuk, hogy Isten mindenütt jelen van. És milyen csodálatos az, hogy nem csak a teremtett dolgok értelmes vizsgálata által szembesülhetünk és gyönyörködhetünk azzal, hogy valóban Istennek jelei itt vannak előttünk, és tapasztalhatók és csodálhatók, de milyen jó, hogy nem csak ez a láthatatlan, de tapasztalható jelenlét van, hanem Isten emberi testé lett Jézus Krisztusban, ahogy olvastuk is az elmúlt alkalmakkor, őt, azaz Jézus Krisztus tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megigazulássá és megváltássá. Isten jelen van a világban, és arra biztat bennünket, hogy keressük őt, a bölcsességet tegyük magunkévá, halmozzuk, de ez nem valamiféle valamiféle elméleti tudás, mert ugye életünk sok területén kiváló elméleti szakemberek vagyunk, de amikor meg kéne valósítanunk dolgokat és igazságokat, azzal már gyöngében vagyunk a családi életünkben, és a magunk körében, hanem ugye arra hív, hogy e szerint éljünk, ne csak tudásunk legyen, ne csak értelmünk, és elménk szerint gyönyörködjünk Isten igéjében és igazságában, és azt mondjuk, hogy igen, Uram, hanem a szerint éljük, cselekedjük is azt. Ugye a példabeszédek könyve az szép hasonlatokkal él, amikor a bölcsességet akarja körülírni. Hasonlítja egy derékasszonyhoz, vagy hasonlítja a fiúhoz, aki hallgat az atya szavára. Neked nem a bolondokkal, a világ szerint bölcsek ugyan, nem a bolondokkal, hanem a derékasszonnyal és az atyára hallgató fiúval kell azonosulnod. És milyen csodálatos az, hogy a bölcsességgel, a fiúval valóban tudunk azonosulni, mert Jézus Krisztus az, ami igaz bölcsességünk. Nincs más filozófia, nincs más vallás, nincs más életmódvezetési tanács, vagy egyéb, még ha tetszetős is, Jézus Krisztuson kívül, aki által kapcsolatunk lehetne az élő Istennel, és ő általa változhat egyedül az életünk. Mert megállapítottuk már korábban is, hogy Istennek a legnagyobb csodája nem az, hogy ő tud csodát tenni, mert ha Isten, akkor valóban ő bármit megtett, amit akar. Csodákat is látunk, ez is az ő jelenléte a világban. De a legnagyobb csodája az, ha meg tud bennünket változtatni. Mi magunk is oly könnyen föladjuk az életet, természetesen nem szó szerint, hanem nem olyan értem, hogy eldobjuk az életünket. Persze van, akik ezt passzívan úgy élnek, hogy föladják az életet, hanem olyan értelemben értem én ezt, mint ez az ágúr, aki azt mondta az életének egy pontján, hogy elfáradtam, Istenem, elfáradtam, végem van. Pedig biztos, hogy egy meglett férfiről van szó, aki sok dolgot megtapasztalt és megélt az életben. Lehet, hogy volt életszakasz, amikor magát bölcsnek gondolta, vagy éppen kiválónak a maga nemzetségében, és most úgy érzi, hogy hiába valóságra jutott, bolondá lett. Minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. Ugye sok olyan élethelyzet van, amikor mi is tudunk azonosulni ágúrral, és azt mondjuk, hogy összeomlott az, amit eddig az életünk tartó oszlopait jelentette. Nem vagyunk mi tudósok, nincs nekünk nagy tudásunk, tanástalanokká lettünk. És ugye mondhatjuk, hogy teljesen leértékeli magát, mert folytatja, hogy nem tanultam én bölcsességet, mint azt mondani, hogy nem tanultam én az eddigi dolgokból, ugyanolyan vagyok, mint voltam. Biztos már az Isten is föladta rajtam. Nem tanultam én bölcsességet, és nem ismerem a Szentnek tudományát. És akkor folytatja ugye a kérdéseivel, hogy bár azt gondolta, hogy tud Istenről, azt gondolta, hogy hisz benne, de ugye a hite is meginogott, és ugye ilyeneket kezd kérdezni, hogy ugyan kiment fel az égbe, és kiszállt le onnan, kiszedte össze markába a szelet, és kikötötte köntösbe a vizeket, kihatározta meg az egész föld határait, talán tudod, mi a neve, vagy mi a fiának a neve. És aztán ugye, amikor önmagába is tépelődik, vagy ugye a bolondokra nézve őket kérdezi, hogy ti bölcsnek gondoljátok magatokat, azért, mert most fut a szekér, és jól megy sorotok. De akkor válaszoljátok meg ezt a kérdéseket. Voltál fönn az égben? Tudod, ki az Isten? Ki az, aki leszállt onnan? Ki az, aki meghatározta a világnak a rendjét, annak törvényeit? Talán tudod, mi a neve? Vagy a fiának a neve? És aztán ugye átlendül ezen a depresszióján, mondhatjuk, és azt mondja, hogy Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Testvérek, milyen vigasztaló ezt tudnunk, hogy igenis Mi tudjuk azt, hogy ki szállt le a mennyből. Tudjuk azt, hogy ki teremtette, ki határozta meg a világ, a fizika törvényeit, az életnek a rendjét és törvényeit, és azt is tudjuk, hogy ki az ő fiának a neve. Nem csak az ő nevét ismerjük, hogy a láthatatlan, rejtőzködő, de önmagát mégis kijelentő, jelenlévő Isten, hanem tudjuk a fiának is a nevét. Ő a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ezért, úgy, ahogy Ágúr, mi sem maradhatunk ebben az állapotban, amiben néha jutunk, hogy elfáradtam Istenem, mindennek vége, föladtam magamon, nem tudok változtatni az életemen, vagy ahogy szoktuk mondani, a sorsunkon, nem tudom, mit évő legyek. Át kell ezen lendülnünk. Isten nyilván nem akar ebbe hagyni bennünket, azt akarja, hogy túljussunk, ha ilyen élethelyzetben vagyunk. És azt gondolom, mindenki tudna az életében mondani nem is egyet, hanem több ilyen helyzetet, amin talán már átjutott, de vannak közöttünk, akik benne vannak egy ilyen nehéz élethelyzetben. Bizonyára tapasztaltátok, hogy fiataljaink között dívik a zombi kultusz. Ez abban testesül meg, hogy ilyen zombi sorozatokat néznek. Én meglepődtem, hogy mennyi mindenki néz ilyen sorozatot. Szerintem nem csak fiatalok, hanem valószínű felnőttek is. Ugye nem kell ehhez a speciális adóval bírnunk, ezt ugye le lehet tölteni interneten is, elérhető. Ugye mi a zombi? Hát ugye az a kitalált lény, aki tulajdonképpen agyhalott, de mégis mozog és megy, és ugye megy előre, és el akar másokat kapni, meg akar ölni. De tulajdonképpen, ha más perspektívából nézzük ezeket a zombi kultusz filmeket, akkor megfogalmazódik benne egyfajta protestálás a mai nyugati életmóddal szemben. Megfogalmazódik benne az a nihil, ugye az a, ami ugye sokszor a bölcsességirodalomban is eljön, hogy megtapasztaltam én már ezt is, azt is, jót is, rosszat is, arra jutottam, hogy minden nagy hiába valóság. Ez is hiába valóság. Mondhatjuk azt, hogy ez a nyugati kultúránk is hiába valóságra jutott, az a jólétébe, lehetne mondani. Persze mondhatnánk azt is, hogy van, aki a jólétébe, valaki a szegénységébe roppan bele, és jut ebbe a helyzetbe, mint Ágúr. De nem véletlen, hogy maga is oda jut a végén, úgy Uram, ne adj nekem se gazdagságot, meg ne tagadjalak, és azt mondjam végül, hogy minden az én érdemem, az én tudásom, kitartásom, stb., hogy meg ne tagadjalak a jólétben, vagy ne jussak olyan sorra, hogy lopnom kelljen, add meg nekem azt, ami elég. És olyan csodálatos, hogy igen, ez az hívő emberek évezredes tanúságtétele, hogy az Úrnál, az Úr jobbján, van elég az élethez. Lehet az ember elégedett. Tehát ugye ez a mai nyugati kultúránk hiába valóságra jutottságának és egyfajta metaforája ez a zombi kultusz filmek. Hallottam egy előadást, és abban a YouTube-ról egy ilyen kis rövid filmet játszott le az előadó, most nem tudom megmondani a címét, az tulajdonképpen egyfajta paródiája ennek a zombi kultusz filmeknek, de egyfajta megfejtését is adja a metaforának, hogy mit szimbolizálnak ezek a, amit ugye első látásra csak azt mondjuk, hogy horrorfilmek, borzalmasak egyébként tényleg. Hát az, hogy így gyalogulunk át mi is az életen, testvérek, mint a zombik. Ebben a kis rövid filmben az ember menetrend szerint megy be a megszokott kisboltjába, ahol dolgozik, megszokott módon veszi ki az energiaitalát a hűtőből, meg a kedvenc édességét a polcról, aztán egykedvűen megy tovább, mint egy zombi a munkahelye felé, mellett emberek haladnak el, meg zombik, akik próbálják vagy elkapni, vagy megszólítani, de ő tudomást sem vesz róluk, vagy éppen mondja, hogy bocs, nincs időm, hagyjál békén, és megy tovább, és csinálja maga dolgát. És egy nagyon jó meg van csinálva ez a kisfilm, és azt mondom, hogy igen, valljuk meg testvérek, hogy sokszor öntudatlan módon úgy gyalogolunk át az életünkön, napjainkon, mint a zombik, nem túl sokat gondolkodva, hogy a megszokott dolgainkat, napi rutinjunkat tesszük, megvesszük a napi kedvenc ételünket, italunkat, próbálunk nem nagyon beszédbe legyedni senkivel, mert biztos kéregetni akar, vagy hülyeséget beszél, vagy szívességet akar kérni tőlem, jobb kikerülni ezeket a helyzeteket, és megyünk előre, mint a zombik. És természetesen ez a metafora nem csak olyan értelemben is igaz, hogy hiába valóságra jutott a nyugat ebben az életideájában, és ebben a üres jólét keresésében, hanem mi magunk is a személyes életünkben is hiába valóságra juthatunk. Ugye Ág úrnak a beszédében az fogalmazódik be, hogy azt gondoltam, hogy vagyok valaki, aztán kiderült, hogy bolond vagyok, és nem tudok én valójában semmit. Tehát éreztetek magatokat így az életben? Én igen. És aztán természetesen, amikor ilyen helyzetben jutunk, akkor megpróbálunk valahonnan forrásokat találni, hogy túljussunk ezen. És ugye az alaptermészetünk nem csak az, mint a zombié, hogy megyünk tudatlanul át az életen, hanem az is, hogy azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükségünk, és mi az, amivel csillapíthatjuk a fájdalmunkat, a szomjunkat, a vágyunkat, a fájdalmunkat, és akkor ebből lesznek a szenvedélybetegségek, a függőségek. Azt gondoljuk, hogy azok a dolgok, amivel a mi zombi létünket, ürességünket, vagy a hiába valóságról jutottságunkat, azt majd be tudjuk valamivel tölteni, találunk rá gyógyszert, úgy használjuk ezeket a dolgainkat, mint a gyors fájdalomcsillapítókat és étrendkiegészítőket, hiszünk benne, hogy egy kicsit jobbá teszik az életünket, és aztán függőségek lesznek belőlük. Én azt gondolom, hogy minden súlyos függőségnek ez a gyökere, hogy az ember hiába valóságra jut, élő halottként megy át az életen, és ezt a ürességét, fájdalmát próbálja betölteni, és alkohollal, dohányzással, kábítószerrel, játékgépezéssel, pornóval, vagy nem tudom kinek mi az, ami személyesen függőség kockázatát jelenti, vagy már arra jutott, vagy éppen hatalommal, vagy ranggal, vagy kapcsolatokkal, sokféle függőség van. És azt gondoljuk, hogy ez adják az életünk forrásait, ez adnak nekünk erőt ezekben a nehéz időszakokban, mert egy kicsit jobban érezzük magunkat tőle, de hát ezek igazából nem hozzátesznek az életünkhöz, hanem elvesznek. Igazából az élet pusztító erőinek adunk utat, hogyha nem az igaz forráshoz megyünk, hanem a mi kis megszokott zombi életünknek a forrásaihoz. Jeremiás próféta nagyon képletesen írta ezt le, amikor a hívő népnek így vetette ezt a szemére, hogy zombikká lettetek, hiába valóságra jutottatok, és hiába való dolgokban bíztok, és hiába való dolgokra mondjátok, hogy ez az élet, és ez kell nekem. Így szól, hívő emberekhez szól, nem vadpogányokhoz, testvérek. Így szól. Cserélte pogány nép isteneket. Van egy olyan pogány nép, ami lecserélte az Istenét? Nincs. Ti még az élő Istent is lecserélitek, mondja nekik a próféta. Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. de az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Ki az ő dicsősége? Ki az Isten népének dicsősége? Hát az Úr. De amikor az Urat lecseréljük, akkor megyünk lefele és befele a bajban. Ezért egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népen. Engem, a friss víznek forrását elhagytak. És víztárolókat vágynak maguknak. Repet falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. De nagyon szemléletes az a kép. De önmagában nem rossz az a dolog, amit csinál egy ember, ha vízre van szüksége, mondjuk egy Balaton felvidéki száraz hegyen, ahol kevés a termőtalaj, nincsen vezetékes víz, talán még kutat se lehet nagyon fúrni, ciszternát kell építeni. Összegyűlik az esővíz, jót akar, jó célja van vele. Aztán, de hogyha ez a ciszterna repet falu és nem tartja meg a vizet, akkor hiába való, nem működik. Ugye ezzel a képpel szemlélteti a próféta, hogy hova jut az ember, és azt mondja, hogy így jártok, ha ti magatoknak vágytok ciszternákat, ti magatok kerestek forrásokat, pótszereket az életetekbe, és engem, a friss víznek forrását elhagytok, és fölcseréltek repetfalú víztárolókra. Pedig, ugye az ötlet jó, hasznos, jót akarunk, segíteni akarunk magunkon, azt gondoljuk még az Isten is megsegít, ha valaki segíteni akar magán, és hiába valóságra jutunk. Ugye, mint szarvas a hűs vízforrásra, ugye mondja az énekünk, úgy vágyakozunk az Isten után. Most a vágyakozó szarvast az Isten az a vizek forrásához vezeti. Nem fogja meg és rakja oda, hanem oda vezeti. De mi sokszor azt gondoljuk, hogy de jó lenne elkerülni az élet minden nehézségét. És az Isten csak úgy egy pillanatot jóra fordítaná a sorsunkat és az életünket. És akkor mondhatnánk, hogy itt van már a Kánoán, a hosszú, száraz és nehéz időszak után. De úgy, ahogy a vágyakozó, szomjazó szarvast a víz forráshoz vezeti az Úr, minket is oda vezet, nem fog meg és helyez minket oda. Tehát az út nehézségét, a bölcsesség keresés és a bölcsesség útján járók nehézségét mi sem pórolhatjuk el az életünkben. De ugye függőség az nem csak valamiféle konkrét bűnünkből, amiket meg is neveztem, jó párat adódhat, hanem a megszokott életmódunkból, amit megszoktunk, ahogy csináljuk az életünket, amit nem akarunk változtatni, a rutin. A rutin. Mi tehát az Isten félelem? Hát az pont ezeknek a függőségeinknek az ellentéte. Mert biztos, hogy a függőségek azért ilyen nagy kísértések, azért ennyire invazívak, és azért ennyire fertőzőek, mert így lettünk teremtve, hogy szükségünk van függőségre. Na de úgy, ahogy a bölcsesség irodalom különbséget tesz jó bölcsesség és rossz bölcsesség között, különbséget tesz jó önfeláldozás és hamis, káros önfeláldozás között, úgy különbséget tesz a Szentírás a jó függőség és a rossz függőség között is. És ugye mi általában a rossz függőségek között keressük a mi gyógyulásunkat és forrásainkat, pedig ugye a jó függőség az Isten félelem, azaz, hogy Istennek vagyok alárendelve, és Istentől függök. Testvérek, nem megy. Nem megy összetörtség nélkül. Nem tudunk az Istennel élni, ha nem tudunk összetörni az ő színe előtt, és azt mondani, hogy szükségünk van rád, Uram. Persze, amikor Ugye ezt nagyon szemléletesen írja körül a példabeszédek és a bölcsességirodalom, akkor néha úgy háborgunk, lehet, hogy ezt is öntudatlanul, hogy most azt akarja nekünk mondani a Biblia, hogy ilyen kis nyomorultak vagyunk, akiknek támogatóra van szüksége, és kis nyomorultak, kis nyomik, menjünk oda az Úrhoz, és kérjünk tőle segítséget, mert nélküle nem megy. Hát ez hú de ciki, hát azért ennél többre valók vagyunk. Az biztos, hogy Isten nem tart bennünket kis nyomorultnak, abban az értelemben, hogy ő nagyon sokra tart bennünket, és nem néz le bennünket, de azt jól tudja, amire jó lenne, ha mi is rájönnénk magunktól, hogy bizony függőek vagyunk, és a rossz függőségeinket azt a vele való függésre kéne lecserélnünk, mert ő az egyetlen igaz forrás, úgy, ahogy a 87. Zsoltár mondja, minden forrásom belőled fakad. És ugye nagyon érdekes, mikor, ahogy bevezeti ezt a verset a Biblia, körtáncban éneklik ezt a refrént tulajdonképpen. Ez valamilyen éneknek a refrénje, körtáncban éneklik, és mindig ez a refrény, hogy minden forrásaim belőled fakadnak, Uram. És ugye többen vannak, és öröméneket énekelnek, és rájönnek, hogy az Istentől való függés az oly jó nekem. Mert itt nem csak azt láthatja meg az ember, ugye az, amire utaltam, az félelemmel látja, hogy ilyen nyomorult vagyok tényleg, ennyire rászorulok az Istenre, háborog is, vagy igazságtalannak gondolja az ember, hanem rájöhetsz a másik oldalra is, hogy ha Istentől függök, akkor nem függök emberektől. Nekünk nem emberekkel van dolgunk, hanem Istennel van dolgunk. Emberben nem bízunk. Ugye, Istenben bízok, ember mit árthat nékem, mondja a református hitvallásunk. Tehát forrásaink az Úrban vannak, és valójában elveszettek vagyunk nélküle. Természetesen, amikor arról gondolkodunk, hogy azonosuljunk az igaz bölcsességgel, a jó önfeláldozással, akkor mi magunk is elgondolkodhatunk, hogy mi mik vagyunk a családunkban, magunk körében. Mert úgy, ahogy a rossz bölcsesség, a rossz önáldozás, a rossz függőség, az rombol, és a halál erőinek nyit utat, úgy mi is lehetünk a körünkben olyanok, akik nem adnak jót, hanem elvesznek. És ebben is le kell lepleződnünk. Nem csak abban kell összetörnünk, hogy rászorulunk az Istenre, aki boldogan jön és boldogan akar segíteni, hanem abban is össze kell törnünk, hogy lehet, hogy olyan értelemben is bolondokká lettünk, hogy mi nem hozzáadók vagyunk a családunkban, a környezetünkben, hanem elszívók, erő elvevők. Sokan szenvednek miattunk. Ezen is változtatnod kell. Nem csak azon, hogyha azt gondolod, hogy hát túl kéne jutni ezen a mélyponton, hanem azon is változtatnod kell, hogyha te vagy az, aki mások életét keseríti meg. És utolsó gondolatként, és bocsássatok meg, hogy ilyen csapongó vagyok, de hát ez is a bölcsesség irodalomra jellemző, hogy nincs benne logika és logikusan fölépített pontok, hanem egyik témáról ugrik a másikra. Egy gondolat végül. Nagyon fontos, hogy ha eljutsz az összetörtségig, úgy, ahogy Ág úr eljutott az életének egy pontján, akkor sosem magad küzdj. Ne mondd azt, hogy neked egyedül kell ezt megharcolni, nincs másnak köze hozzá. Ugye a magányos western hősnek a képe jut talán itt eszünkbe, aki miután megharcolta a nagy harcot, a naplementébe ellovagol a sivatag felé, ahol mindjárt hideg lesz, meg egyedül lesz, meg nincs víz, meg nincs élelem, egyedül ellovagol nagy hősként, megy bele a semmibe, meg a halálba. Ugye, kicsit vicces ez a kép, nem szoktunk bele gondolni, mert úgy hozzátartozik ez a western filmekhez. De valójában mi is ilyenek vagyunk sokszor, hogy azt gondoljuk, hogy lelki tusáinkat így kell megharcolni. Nem. Párban kell megharcolni. Ha összetörtél, vagy összetörettetek, akkor az utathoz keres egy párt, aki lehet a házastársad, vagy lehet a szomszédod, hívő szomszédod, vagy legjobb barátod, vagy rokonod, és együtt kezdjetek el az Úrral tovább lépni, és az Úrralnál keresni a szabadulást és a gyógyulást, mert magányos western hősként nem megy, testvérek. Az ige fölrázott bennünket, hogy ne legyünk öntudatlan zombik, akik csak mennek és gyalogolnak át az életen, és vagy a saját életüket, vagy mások életét is rombolják, tudatosan vagy tudattalan, hanem ébredjünk föl, azonosuljunk a fiúval, azonosuljunk ne csak olyan értelemben, hogy a bölcs fiú hallgat az atya szavára, hanem a fiúval, Jézus Krisztussal, aki ezért jött, értünk a földre, az atya gyermekeként, hogy elvezessen bennünket az igaz bölcsességre, hogy összetöressünk úgy, ahogy ő összetörettetett, értünk először a kereszten, mi is összetöressünk a régi, hiába való bolondságra jutott életünknek, és járjunk egy új életet általa, hogy helyreállítsa, gyógyítsa a mi életünket. Vágyunk-e erre, vagy még mindig nem vagyunk összetörve? Keressük Istennél a válaszokat, azonosuljunk, és jöjjünk a fiúhoz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a megkezdett 266. dicséret második versét énekeljük. Urunk Istenünk, köszönjük a Te igédet, ami színigaz, és okossá teheti a tudatlant, és igazságban vezeti azt, aki él vele. Urunk, dicsérünk ezért Téged, és kérünk, hogy hadd merjünk és akarjunk Tőled függni, ne repett falu ciszternákat váljunk, és forrásokat keresgéljünk magunknak, mikor Te ott vagy, az egy igaz forrás, az élő víz forrása. Urunk, köszönjük, hogy megszégyenítettél és lelepleztél bennünket. De köszönjük, hogy Te nem vetsz el bennünket, nem nézel le bennünket, nem gyűlölsz bennünket, hanem szeretni akarsz, és meg akarsz menteni bennünket. Urunk, gyógyíts hát az életünket. Add, hogy neked engedjünk egyedül. Kérünk Téged, hogy vezess bennünket abban az igaz bölcsességben, ami nem csak mondja, hogy igen, Uram, hanem úgy is él. És az nem megy nélküled. Nekünk erre nincs erőnk. Nincsenek forrásaink, nincs lehetőségünk. Mi nem tudunk se szeretni, se áldozatot hozni a magunk erejéből. Pontosabban tudunk, de aztán végül mi magunkat tekintjünk áldozatnak, és az önsajnálatban pusztítjuk magunkat. Úrunk, köszönjük, hogy rámutattál, hogy oly sok minden pusztítja az életünket és rombolja. És pedig jót akarunk vele, vagy jó indulatból tettünk dolgokat, és végis a pusztulás erőinek adtunk utat. Urunk, irgalmazz nékünk, te légy a mi gyógyítunk, te légy a mi vigasztalunk. Urunk, szeretnénk bűnbánatban eléd kerülni, hogy a bűnbocsánat örömével tölthess el bennünket az úrvacsorában. Urunk, szükségünk van rád, énekelni akarjuk mi is, hogy minden forrásaim belőled fakadnak, Uram. Minden forrásaink belőled fakadnak. Ez így van. Amen. Rövid csendben vigyük saját imáinkat az Úr elé. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, és megvalljuk neked előtted, hogy sok függőségünk, elrontott dolgunk és bűnünk gyökere, a hiúságunk és az önérzetünk, mert nem tudunk összetöretni előtted. Pedig aki megalázza magát előtted, azt te fölmagasztalod, és fölépíted új életre. Ezt add meg nekünk, Urunk. Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságán. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek ebben is Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, semmifelől ne aggódjatok és féljetek, hanem minden kéréseteket és kérdéseteket háladással tárjátok Isten színe elé, aki be akarja tölteni minden szükségeteket, az ő kegyelmének gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. Amen.